Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Luther 1521 nyarától a következő év tavaszáig mintegy háromnegyed évet töltött, mint György lovag Wartburg várában. Ennek az időnek a nagy részét bár Berlep svárkapitány időről időre kilovagolt vele és még vadászatra is elvitte, magányosan a számára kijelölt kis szobában töltötte. Ezekben a hónapokban sokat írt, barátaival, de még ellenfeleivel is, akik nem ismerték tartózkodási helyét, élénk a levelezésben állt. Pamflettek, értekezések is születtek a keze alatt, amelyek szinte azonnal nyomdába kerültek, mint egy bizonyítva a közvélemény számára, hogy hamisak azok az állítások, amelyek halálhírét keltették. Ekkor fejezte be Mária iránti tiszteletét igazoló kommentáriát a Magnifikáthoz, és ekkor készült a Hallai bálványról címet viselő az Elekkie Kultuszt vitriolos hangnemben támadó írása, amely munkái közül szinte egyetlenként nem került kinyomtatásra. Élénk figyelemmel kísérte a külvilágból érkező híreket, folyamatos kapcsolatban állt Spalatinnal, Melanchtonnal, a Wittenbergiekkel, Bölcsfrigyessel és környezetével. Ezentúl bőven maradt ideje arra, hogy elmélkedjen, saját lelkével törődjön. Különösen sokat viaskodott a sátánnal, az őt kísértő démonokkal, vitázott, harcolt velük napokon, éjszakákon keresztül. Közben arra is gondolt, hogy ha Bölcsfrigyes nem oltalmazza tovább, hiszen azzal maga és fejedelemsége birodalmi átok alá helyezését is kockáztatja, menekülésre fogja a dolgot. Elsőként Párizsra gondolt, ám mivel az ottani egyetem csatlakozott elítéléséhez, ezt a gondolatot elvetette, közben pedig Melanchton bízta meg azzal, hogy választ írjon a Szajna partjáról érkező bírálatokra. Vele rokon szenvező birodalmi lovagok, olyanok, mint Fritz von Sickingen, és a humanista lelkületű Ulrich von Hutten is kínáltak neki oltalmat, de az is felmerült benne, hogy Cseföldre megy a husziták közé. A bizonytalanság és a lelki démonaival való viaskodás közepette a legfontosabb foglalatossággal mégis az volt, hogy hozzálátott a Biblia német nyelvre való lefordításához. Mivel Héber tudása még igen fogyatékos volt, elsőként az Új Szövetség átültetéséhez fogott hozzá, bár igen kevés segédeszköz állt a rendelkezésére. Lényegében abból a két könyvből dolgozott, amelyek mindig vele voltak, a Biblia Septuaginta féle görög verziója és az Új Szövetség Vulgáta szerinti latin kiadása. Idővel barátai jóvoltából néhány további könyv is eljutott hozzá, szótár, kommentár, talán Erasmus nevezetes görög Új Szövetség kiadása is. A fordítói munka igen nehéz volt, hiszen gyakran neki kellett megteremtenie a megfelelő német műszavakat, hogy tolmácsolni tudja az anyagot. Máskor azzal viaskodott, hogy a szó szerinti fordítás vagy a textus belső üzenetének általa vélt értelme lényege szerint adjon vissza pontos helyeket. Minden nap dolgozott, 10-10 oldalnyi szöveget ültetve át a fordításban, amely így első változatában 1522 tavaszára, amikor elhagyta Wartburgot, már készen állt. Wittenbergbe visszatérve még javított az anyagon, folyamatosan írta az egyes könyvekhez szánt bevezetéseket, maga a teljes fordítás azonban még 1522-ben ki is kerülhetett a nyomdából. Kiadója Hans Luft ezzel hatalmas üzletet csinált, hiszen az Új Szövetség, majd a teljes Luther Biblia Németföldön csak nem 100 000 példányban kelt el. Ez a munka csak megerősítette azt a korábbi meggyőződését, hogy a hit egyedüli forrása az írás, sola scriptura, amelyet minden hívő embernek Isten szavaként olvasnia, ismernie kell. Ugyanakkor foglalkoztatta az Új Szövetségi könyvek értékének rangsora is. Természetesen az élen, az evangéliumok mellett Pál levelei, főképpen a teológiájának fundamentumát jelentő római levél állt. A Jakab levelet, a Jelenések könyvét viszont bár kánoniságokat nem vont a kétségbe, erős kételkedéssel szemlélte. Wartburgi tartózkodása idején jutott el hozzá annak a híre, hogy amiről barátai hívei figyelmeztették, amitől tartottak, valóra vált. 5. Károly császár, mielőtt Spanyolországba távozott volna, édiktumot adott ki, amelyben kimondta rá a birodalmi átkot. Ez a dokumentum úgy fogalmazott, hogy Luther a gonosz ellenség, aki szerzetes alakját öltötte magára, aki önkényes és szabados életet prédikál, a házasság megbonthatatlan törvényeit gyalázatosan bemocskolja, zendülést, meghasonlást, háborút, öldöklést, rablást és gyújtogatást. Szít, a huszita beszedelmet terjeszti a birodalomban. Ám bármennyire fenyegetőek is voltak ezek a szavak, a császár távozása annak a reményét jelentette Luther számára, hogy egy kis haladékot kap. A fejedelmek, a főpapok, tanácstalanok ügyében híveinek, támogatóinak tábora egyre gyarapszik, tanításának mind szélesebb körben van foganatja. Bizonnyal hamar eljutott Lutherhez annak a híre is, hogy az általa támadott és antikrisztusnak nevezett 10. Leó, a Medici pápa, 1521. decemberében alig 46 évesen maláriában váratlanul elhunyt. Ez a pápa soha nem vette komolyan őt, és bár elítélő bullát adott ki ellene, kiközösítette, az egész ügyet lényegtelen zavarkeltésnek, egy barát magányos ágállásának, német bolondériának tekintette. Hiába volt az egyetemek, a teológusok elmarasztaló véleménye, Róma jobban rettegett a reformoktól, hogy sem komoly formában foglalkozzon Lutherrel és nézeteivel. A nunciusi jelentések alapján a kúriánál az volt a vélemény, hogy a reformmozgalom kezelése a császárra, a fejedelmekre, a német főpapokra bízható. Most viszont új helyzet állt elő. 10. Leó halála után a konklávéba bevonuló bíborosok igen megosztottak voltak. Mivel hónapokig tartó húzavona után sem tudtak megegyezni az olasz jelöltek egyikében sem, figyelmük egy spanyol kardinális Tortosa érseke felé fordult, akit 1522 tavaszán egyebek között a korábban Luther ügyével is foglalkozó Cayetan de Vio bíboros támogatásával meg is választottak. Az új magának a 6. Hadrianus nevet választó szentatya, eredeti nevén Adrian Florence, már idős ember volt, hiszen 1459-ben látta meg a napvilágot, a németalföldi Utrechtben egy asztalos mester fiaként. Löwen egyetemén humanista szellemben tanult, majd ott is tanított, egyebek között olyan jeles növendékeket, mint Erasmus, vagy a korai reformáció elleni küzdelem neves teológusa Alberto Pigi kardinális. Személye 1517-ben került reflektorfénybe, amikor Habsburg Miksa császár őt tette meg unokája, a későbbi uralkodó 5. Károly nevelőjévé. Ebben a minőségében került spanyol földre, ahol a spanyol trónt elfoglaló tanítványának minisztereként ráhárult az ország kormányzásának gondja. Így lett Tortosa érseke, Aragónia és Navarra inkvizítora, 1517-től bíboros, miután pedig az uralkodó a császári cím elnyerése érdekében a német földre távozott, Spanyolország kormányzója. Hivatali teendői miatt megválasztásakor sem volt ott a konklávéban, amikor pedig a hír eljutott hozzá, alázattal, de vonakodva és nehéz szívvel vette tudomásul, hogy vállaira helyezték az egyház terhét. Személye mellett szólt, hogy tudós jámbor erkölcsileg fedhetetlen ember hírében állt, elkötelezte magát a reformok ügye mellett, de az sem volt mellékes szempont, hogy a bíborosok az ifjú császár bizalmasának megválasztásától az uralkodó támogatását remélték, úgy a német, mint az itáliai ügyekben, az egyház a pápai állam zilált viszonyainak rendezésében. Ellene szólt viszont, hogy kevéssé volt járatos a kúria belső ügyeiben, és az sem növelte a bíborosok örömét, hogy a frissen megválasztott, már Rómába utaztában átfogó reformokat a kúria megújítását helyezte kilátásba. Hatodik Hadrianus trónra lépésekor két cél tűzött maga elé. Az egyik a török elleni nagy keresztes hadjárat megszervezése volt, a másik pedig az egyház átfogó reformjának megvalósítása központi akarattal Rómából kiindulva. Szilárd elve volt, hogy nem a papság van a javadalmakért, hanem a javadalmak vannak a klérusért. Ebben a szellemben azonnal hozzálátott a pápai udvar hatalmasra duzzadt kiadásainak lefaragásához, és igyekezett megszabadulni a Rómát ellepő művészek, írók, tudósok, élősködő siserehadától. Ez a lépése komoly ellenállásra talált a reneszánsz szellemiségében és fényűzésében elpuhult kardinális és kuriális hatalmasságok oldaláról, akik azonnal barbárpápának titulálták és fösvénynek kiáltották ki. Az ellenséges légkörőt, az idegen pápát, II. János Pál megválasztásaig valóban ő volt az utolsó nem olasz egyházfő, igen hamar elbátortalanította, környezete előtt meg is fogalmazta, hogy Rómába őt rabságra és mártíromságra hívták, és csak a kötelesség érzet az, ami az egyházi bürokráciával állandó küzdelemben a római nép mesterségesen gerjesztett ellenérzései dacára megtartja őt Péterszékében. Bár VI. Hadrianus idegennek érezte magát Rómában, amelynek népe és a kúriai hatalmasságok zeme ellenségesen fogadta, 1522. augusztusi trónfoglalását követően lelkiismeretesen hozzálátott főpásztori feladatai ellátásához, bár az érdemi munka az ősszel Rómát elérő pestis járvány miatt késedelmet szenvedett. Az egyik legfontosabb feladat, amiben szembe kellett nézni, a török hódítás teremtette helyzet volt. Mivel trónra lépése után röviddel a török elfoglalta Rodosz szigetét és küszöbön állt az Aldunánál a Magyarország elleni támadás, a pápa egy nagy keresztes hadjárat megszervezésében reménykedett. De be kellett látnia, hogy még neveltje 5. Károly számára is fontosabbnak tűnt a Habsburg érdekek Franciaországgal szembeni védelmezése, mint a muszlim hatalom elleni fellépés, amelyet Luther időközben az egyház bűnei miatti kiérdemelt isteni büntetésnek nevezett. A franciák egyenesen a török szövetség gondolatával kacérkodtak, és a levegőben lógott egy új itáliai háború 1. Ferenc és 5. Károly között. Ilyen körülmények között nem kísérte szerencse 6. Hadrianusnak a lutheri reformáció megfékezésére tett lépéseit. Németországi nuncius az 1523-as Nürnbergi birodalmi gyűlésen hiába ismerte el a Szentszék korábbi hibáit és tett ígéretet az egyház átfogó reformjára, a fejedelmek és a rendek halogató választattak, a forrongó közállapotokra hivatkozva elhárították a Luther elleni fellépés lehetőségét, de ugyanis akadt, aki nyíltan a hitújítás mellé állt, és a császár sem tudott érdemben változtatni a távolból a kialakult helyzeten. Közben Wittenbergbe visszatérve és felismerve a helyzet adta lehetőségeket, Luther ismét támadásba ment át. 1523 tavaszán egy gúnyiratban szamárnak nevezte, ahogy ő fogalmazott, a löveni magisztert, akinek ajkáról maga a sánszól. Lényegében tehát a Szentatyának semmilyen eredményt sem sikerült elérnie a német reformáció megfékezésének ügyében, ahogy az egyház általa tervezett átfogó megújítása is csak terv maradt, részben környezetének ellenállása miatt, részben pedig azért, mert 6. Hadrianus alig másfél esztendős péteri szolgálatot követően 1523. szeptemberében távozott az élők sorából. De még Wittenbergben időzve Luther otthonról is kapott aggasztó híreket, amelyek arról szóltak, hogy a személye és neve körül szerveződő mozgalom egyre radikálisabb alakot ölt. Egész Németországban megindult a kolostorok elnéptelenedése, a szétszéledő szerzetesek és a hagyományos egyházi normákkal szakító papok, helyi plébánosok pedig sok helyen a maguk szakállára fogtak hozzá az egyház megreformálásához. Eljutott hozzá annak a híre is, hogy olyan rajongó csoportok jelentek meg, például Zwickauban Thomas Müntzer vezetésével, amelyek tagjai radikálisan tagadták a vallási élet teljes rendjét és hagyományát, és egy evilági üdvösség jelszavával zavargásokat szítottak. Luther szerint sok gonosz démon lett úrrá az embereken, zűrzavar támadt, márpedig a reform rend nélkül mit sem ér. Különösen aggasztotta, hogy városában, Wittenbergben teljessé lett az anarchia, amelyet hűséges munkatársai Melanchthon, Justus Jonas, Johannes Bugenhagen már nem tudtak kezelni. A hírek szerint a kolostorok kiürültek, a papok sorra házasságot kötnek. Egyesek megváltoztatják a misék rendjét, de teszik ezt rögtönözve, minden határozott elképzelés nélkül. Különösen régi társa és kollégája Karlstadt tevékenysége aggasztotta. Karlstadt a laikus kehely gyakorlata szerint osztja az úrvacsorát, a hívek kezébe adja a szent kenyeret, polgári öltözetben prédikál és vezeti a szertartást. De még ennél is visszatetszőbb a számára, hogy példáját más városokban is utánozzák, ám ötletszerűen, gyakran erőszakot téve azokon, akik a régi formákhoz ragaszkodnak. Ide tartozik az is, hogy ahol a szerzetesek nem szélettek szét, tömegek rohannak meg kolostorokat, bántalmazzák a barátokat, széthordják az egyházi javakat, értékeket. Míg az a jobb eset, ha a városi hatóságok veszik kézbe a reform végrehajtását, mint a helyi plébánosból lett reformátor Zwingli hazájában, Zürichben. Ellenére van Luthernek a rombolás is, annak a Karlstadt által Wittenbergben kezdeményezett gyakorlatnak a végremenetele, hogy összetörik a templomok szobrait, széthasogatják az oltárképeket, kidobják az oltárokat, liturgikus öltözékeket. Ilyen körülmények között Luther még 1521 végén titokban György lovakként néhány napra Wittenbergbe ment tájékozódni, komolyabb cselekvésre azonban nem szánta el magát. Ezt az utazását egyébként Bölcs Frigyes és környezete kétségbe esett haraggal vette tudomásul, féltve Luthert a lelepleződéstől. Luther visszatért a rövid tartózkodás után Wartburgba, az aggasztó hírek azonban januárban is tovább érkeztek, ami arra ösztönözte, hogy megírja a hű intés a zavargásoktól és lázadásoktól való óvakodás tárgyában című brossúráját. Valójában sem a laikus kehely, sem a cölibátus eltörése, sem az erekjék, képek, szentek tiszteletének tagadása, mise áldozati jellegének feladása nem volt ellenére, a mód azonban, ahogy ez végbe megy, igen. A rendetlenség és erőszak zavarta. Nézzétek az én művemet, írta, csupán a számmal, minden karcsapás nélkül nem okoztam-e több kárt a pápának, püspököknek, papoknak, szerzeteseknek, mint mindez ideig valamennyi császár és király az ő hatalmával. De a megújulásnak az ige hatalma nem az emberek ereje mentén kell végbe mennie. Intésének nem volt foganatja, ami arra az elhatározásra bírta, hogy 1522. márciusában inkognitóját végleg feladva visszatérjen Wittenbergbe, ahol valóban kaotikus állapotokat talált. Karlstadt addigra már az egyetemest is zűrzavarba döntötte, a jámbor diákok elhagyták a várost, amely viszont megtelt zavaros fejű önjelölt profétákkal. A latin iskola helyén kenyeret osztottak a népnek, a szerzetesi vagyont a közjavára elkonfiskálták. Bölcs Frigyes és környezete tehetetlenül szemlélte a kibontakozó népmozgalmat. Ilyen körülmények között érkezett vissza Luther, aki azonnal szerzetesi habitust töltött, leborotvált a szakállát, bajuszát, visszaköltözött kolostorába, a következő vasárnaptól pedig a szószékre lépve a reform rendje és a rend reformja szellemében prédikálva igyekezett gátat szabni az elszabaduló indulatoknak és buta fanatizmusnak. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb 1522 tavaszától folytatjuk az események áttekintését. Horváth Pált hallották, Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.